Kedves hallgatom! Dániel könyvének 5. fejezetében arról van szó, hogy Dániel megjövendöli Babilon bukását, amint olvassa a Bélsaccár lakomáján a falon megjelen kézírást. Az 5. fejezetben följegyzett események jóval később mentek végbe, mint az előző fejezetben levők. Ismételjük, hogy ez csak egy lap, amit kiemelünk a babiloni történelmi följegyzések közül, és a 4. fejezet eseményei óta sok minden történt a birodalomban. Bélsaccár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. Dániel könyve, 5. rész, 1. vers. Ki volt Bélsaccár, és hogyan került a trónra? Az előző fejezetben Nebukadnezár volt a király. Bélsaccár ellentmondásos személy a történelemben, ezért egy kis időt kell szentelnünk megismerésére. Még Dean Farrar is ezt mondta, nem volt Bélsaccár nevű király. Sir H. Rawlinson ezt visszautasította, mert Káldea romjai között talált egy agyaghengert, amelyre rá volt írva Bélsaccár, mint Nabonidus legidősebb fiának a neve. Ez állítja, hogy apja uralmának későbbi napjaiban társaként uralkodott. Ennél a pontnál megvilágítja a kérdést, ha áttekintjük a Nebukadnezár uralma után következő eseményeket. Nebukadnezár halála után egyetlen fia, Evil-Merodak követte a trónon körülbelül Krisztus előtt 561-ben. Királyok második könyve, 25. rész, 27. vers. Evil-Merodakot megölte Nergal Sarecer, aki feleségül vette Nebukadnezár egyik lányát, csak néhány hónappal azelőtt, hogy megölte Nabonidus, Nebukadnezár egy másik lányának a férje. Nabonidus a babilóniai birodalom utolsó uralkodója idejének legnagyobb részét külföldi hadjáratokon töltötte, és Bélsaccár a fia maradt Babilonban, mint társuralkodó. Mindez aláhúzza Jeremiás proféciájának a pontosságát, aki ezt mondta. Most szolgámnak, Nebukadnezár babilóniai királynak a kezébe adom mindezeket az országokat. Még a mezei állatokat is neki adom, hogy neki szolgáljanak. Őt, fiát és unokáját szolgálja majd minden nép, amíg el nem érkezik az az idő, amikor az ő országa is szolgálni fog hatalmas népeknek és nagy királyoknak. Jeremiás könyve, 27. rész, 6. és 7. vers. Más szóval, a babilóniai királyság fennáll Nebukadnezár fiának és unokájának az uralkodása alatt, majd a babilóniai királyság uralma, mint aranyfej, véget ér. Bélsaccár királyról további bizonyítékot találunk Nabonidusnak a holdistenhez a fiáért mondott imádsága alapján, amelyet egy aranyhengeren fedeztek fel. Bárcsak, fiam, szívem leszármazottja, tisztelni az istenséget, és ne adná magát a bűnre. Hérodotosz, görög történetíró szintén említi és aláhúzza ezt. Az 5. fejezetben följegyzett események idején Nabonidus a harctéren volt, miközben Bélsaccár, a fia, Babilonban maradt. Megfigyelhetjük, hogy Bélsaccár tisztséget ajánl Dánielnek a királyságban, vagyis harmadik uralkodó lehetne a birodalomban. Miért nem a második Bélsaccár után? Azért, mert maga Bélsaccár volt a második. Valójában apja volt a király. Bélsaccár lakomája alatt, ahogy olvassuk az első versben, Gobriász, méd tábornok kívülről ostromolta Babilon városát. Xenofón görög történetíró leírja, hogy miként foglalta el a várost azáltal, hogy az Eufrátesz folyó egyik csatornáját visszavezette a főcsatornába, és hadserege a város falai alatt beözönlött a fővárosba. Ezért e fejezet eseményei, amelyeket sok éven át nem vettek számításba a kritikusok, ma már igazolást nyertek a világi történelem által. Inkább azt mondanám, hogy a világi történelmet igazolta Isten igéje. Tudjuk, hogy a történészek olykor hazudnak, és nem mindig számíthatunk írásaik megbízhatóságára. Itt azonban a történelmi kutatás összhangban van a Szentírás beszámolójával. Bélsaccár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. Figyeld meg Bélsaccárnak, ennek a fiatal uralkodónak az elbizakodottságát, aki ezt a pazar lakomát rendezi akkor, amikor Gobriás seregei már a város előtt táboroznak. Talán Bélsaccár azt gondolta, hogy a város bevehetetlen. Nebukadnezár úgy építette, hogy ellenálljon bármilyen támadásnak. A város fala lényegében 40 négyzetkilométernyi területet ölelt föl, és téglából épült. 100 méter magas volt, és elég széles ahhoz, hogy 4 szekér egymás mellett haladjon a városfalon. Más szóval, a város fölé autópályát építettek. Évekre elegendő gabonát és vizet tároltak a városban, lényegében az Eufrátesz folyóból csatornát vezettek végig a városon. Bélsaccár lakomája a külső ellenség kihívása lehetett, vagy esetleg erősíteni akarta a városon belül levők erkölcsi erejét. Azt olvassuk itt, hogy a lakoma nagy ivászattal kezdődött. A szeszesital a gyenge férfiak és nők ideiglenes serkentője napjainkban, és az alkohol még mindig első számú probléma az egész világon. Ironikusnak gondoltam azt, hogy egyszer egy nagyváros előkelő polgárai, az iskolák, egyházak vezetői és a politikusok összejöttek, hogy megtárgyalják a fiatalkorúak kábítószerezésének problémáját. Tudjátok, mivel nyitották meg az ülést? Koktélpartival. Mennyire képmutató lehet az ember? Sokkal több alkoholista van az országban, mint ahány kábítószeres. Tudod-e, hogy a közlekedési balesetekben meghalt személyek több mint 50%-ának a vérében alkohol találtak a baleset idején? Az emberek minden évben horribilis összegeket költenek a szeszes italokra. Az alkohol nagy kárt okoz autóbalesetekben és a teljesen tönkretett családokban. A szeszes ital fogyasztása riasztó méreteket öltött, és ez általános problémája az egész emberiségnek. Sok nemzet romlásba zuhant már a szeszes ital, és nem a marihuana miatt. Ne érts félre, nem támogatom a marihuana fogyasztását. Csak nem tudok lelkesedni ezekkel a reformerekkel együtt, akik meg akarják oldani a kábítószer problémát, de nem hagyják abba a szeszes ital fogyasztást. Bélsaccár király koktélpartival kezdte, hogy az alkohol jó hangulatot teremtsen a vendégekben, és élvezzék a lakomát, amelyet nekik készített. A bor hatására megparancsolta Bélsaccár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akarta inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott, főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Dániel könyve, 5. rész, 2. és 3. vers. A király nem csak külső ellenségeit gyalázta, hanem az alkohol hatása alatt látványos dolgot cselekedett, amit nagyapja sohasem követett volna el. Amikor Nebukadnezár elfoglalta Jeruzsálemet, pogány, bálványimádó király volt, és elvitte a jeruzsálemi templom edényeit. Amikor azonban megismerte az élő és igaz Istent, akkor külön raktározta azokat. Bélsaccár, mint gyermek, a palotában nőtt fel, és azt hiszem, hogy nem nyúlhatott az edényekhez. most előhozatja azokat a tiltott edényeket, és a vendégeknek azokban szolgálja fel az italt. Az edények többé nem voltak szent edények. A szent azt jelenti, hogy valamit félretesznek Isten használatára. Bélsaccár azonban Istent gyalázta ezzel a cselekedettel. Ma az emberek Isten gyalázzák a tetteikkel. Ezt ki kell mondanunk, mert ezért nem tudja Isten fölhasználni ezeket az embereket. Istennek sok ideje van. Ő kézben tartja a helyzetet, mint ahogy kezében tartotta Bélsaccárt. Bélsaccár tudta, hogy nagyapja magasztalta és tisztelte Istent. Mégis szándékosan tagadta és gyalázta Istent. A példabeszédek könyve 29. részének első verse mondja, aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. A lakomán már mindenki leitta magát. Valódi dobzódás és tivornyázás jelenete tárult a szemlélő elé. Gyermekkorom óta hallottam prédikációkat Bélsaccár lakomájáról, némelyikük szerint az igazi tivornyázás volt. Az egyik prédikátor beszélt a táncoló lányokról, az ivászatról, a nevetésről és ehhez hasonlókról. Ha az igazat mondták, a prédikáció olyan volt, mint egy képzeletbeli utazás egy éjszakai klubba, és azt mindnyájan élveztük. A Szentírás azonban nem ad ilyen részleteket. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Dániel könyve, 5. rész, 4. vers. Minden istennek tósztot mondtak, és egy éjszaka nem is lett volna elegendő ahhoz, hogy a Babilonban levő összes isten tiszteletére igyanak. Úgy öltöztették fel bűnüket, mint valami isten tiszteletet, és fátyolt vontak Isten káromlásukra a vallás nevében. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festlett palára, a lámpatartóval szemben, a király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Dániel könyve, 5. rész, 5. vers. Isten most közvetlenül beavatkozik. Nem álom vagy látomás által beszél, mert ezt az embert már nem akarja elérni. Isten nem tűri el ezt az orcátlan támadást az ég ellen, ezért a lakomázó terem falára írni kezd. Vajon haraggal tette ezt? Őszintén úgy gondolom, hogy igen, és azt hiszem, hogy ugyanaz a személy írt a falon, aki írt a homokban, amikor egy bűnös asszonyt vittek elébe. János evangéliuma 8. rész 1. verstől a 11. versig. Akkor az a bűnbocsánat üzenete volt. Itt Bélsaccárral a pusztulás üzenetét közölte. Megvetette a menny istenét, ahogy azt Dániel hamarosan világossá tette előtte. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyett, és még a térdei is reszkedtek. Dániel könyve, 5. rész, 6. vers. Bélsaccár nem tudott fölállni. Néhány perccel azelőtt lerészegedett, és nem tudott megállni a lábán. Jól lehet hirtelen kijózanodott, de állni még nem tudott. Amit a falon látott, halálra rémítette, félelmében remegett. A király hangosan kiáltozott, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a csillagászokat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez. Akárki legyen is az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint harmadik lesz az országomban. Dániel könyve, 5. rész, 7. vers. Figyeld meg, hogy a jutalom az volt, hogy rang szerint harmadik lesz az országomban. Milyen pontos Dániel följegyzése. Aki ezt a könyvet írta, az ott volt és értette a körülményeket. Nabonidus volt az igazi király, és Bélsaccár csak második volt a királyságban. Akkor eljöttek a király bölcsei mindnyájan, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Dániel könyve 5. rész, 8. vers. Amikor végre Bélsaccár visszanyerte lélek jelenlétét, berendelte a bölcseket, és kérte tőlük, hogy fejtsék meg a falon levő írást. Jól lehet, sok jutalmat ígért nekik, csak bámulni tudtak a királyra. Nem ismerték a választ, és nem tudták, mit csináljanak. Ez a harmadik eset, amikor a babiloni bölcsek kudarcot vallottak. Azt hiszem, a háromszori próbálkozás kudarca után menesztették őket. Ezért Bélsaccár király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanácstalanok voltak. Dániel könyve 5. rész, 9. vers. El tudod képzelni a változást, ami a lakomázó teremben bekövetkezett? Néhány perccel azelőtt még nevetgéltek és ittak. Most már csöndesek, megháborodtak, és zavarba jutottak. Az anyakirálynő azonban hallva a királynak és főrangú embereinek a beszédét, bement a mulatozókhoz, és ott így szólt a királyné. Király, örökké élj! Ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcod se legyen sápadt. Dániel könyve 5. rész, 10. vers. Az anyakirálynő Nebukadnezár felesége lehetett. Meghallotta a lakomán történteket, és bement, hogy beszéljen a királlyal. Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Atyád idejében őt úgy ismerték meg, mint akinek világos értelme van, és olyan bölcsessége, amilyen az Istenek bölcsessége. Atyád, Nebukadnezár király a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok elöljárójává tette. Igen, a te atyád, ó király! Dániel könyve, 5. rész, 11. vers. Igen, a te atyád, ó király! A kapcsolatokat egy szóval jelezték, ezért az atya utalhatott az édesapára, a nagyapára, a dédnagyapára és az ükapára. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás, értelem, továbbá álommagyarázó, titkot feltáró és rejtélyeket megfejtő képessége van. Most azért hívatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dániel könyve, 5. rész, 12. vers. Az anyakirálynő igyekezett segíteni unokájának a bajban. Azt mondta neki, hogy van egy Dániel nevű ember a birodalomban, aki lélekkel teljes, és meg tudja fejteni az írást. Dánielt tehát a király elé vezették, és a király így szólította meg Dánielt. Te vagy a zsidó foglyok közül való Dániel, akit atyám a király hozott ide Júdából. Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem, és rendkívüli bölcsesség van benned. Dániel könyve, 5. rész, 13. és 14. vers. Bevitték hát Dánielt, és nyilvánvaló, hogy Nebukadnezár halála után félreállították, és megfosztották tisztségétől. Imádkozzunk! Istenem, őrizd meg Bélsaccár elbizakodottságától! Add, hogy egyedül téged tiszteljelek és imádjalak szüntelen. Ámen.